60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Hősi halált haltak többen, mikor gyerekeket próbáltak kimenteni az áradó folyóból Texasban. Legkevesebb 51 ember halt meg, és 27 lány továbbra is eltűntként tartanak nyilván a közép-texasi áradások miatt, amelyek pénteken sújtották Texas déli részét. Greg Abbott, texasi kormányzó közölte, hogy a hatóságok éjjel-nappal folytatják a mentést. A Texas déli részén áthaladó Guadalupe folyó intenzív esőzés miatt rendkívül gyorsan kialakult áradása Kerrville város körzetében okozta a legkomolyabb pusztítást. Többek között teljesen elöntött egy gyerektábort, a Camp Mystic-et, ahol a tragédia idején mintegy 750 gyerek tartózkodott. A táborban nyaraló gyerekek közül 27-en hiányoztak a szombati adatok szerint. Több áldozatot azonosítottak a tábor lakói közül. Díjmentes a közösségi közlekedés a Csepel és Pesterzsébet közötti Gubacsi hídon, ahol beszakadás miatt lezárták a járdát, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, hogy az ezen a szakaszon közlekedő autóbuszokon papírgyár és sóstófürdő megálló között július 4-től az intézkedés visszavonásáig díjmentesen lehet utazni. Hozzátették, hogy a Budapest Közút ZRT lezárta a híd déli járdáját, amelyet a teljes hosszon vizsgálnak, a javításokat előkészítik és megkezdik. Közlésük szerint az intézkedés a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as autóbuszok vonalát érinti. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, mondta az agrárminiszter az Országos Polgárőrnapon, amelyen tárcája megújította a stratégiai partnerségi megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel. Nagy István szerint Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, és a polgárőrök mindennapi munkájának is része van ebben. A miniszter azt mondta, az Agrárminisztériumban kiemelten fontosnak tartják a lemaradó térségek felzárkózását, a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítását. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a Győri és a Lajos-Mirei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Híreink végén az időjárásról. Az északnyugati északi tájakon borongós lehet az idő, ott helyenként kialakulhat záporzivatar, másutt legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen. A légmozgás többnyire mérséklődik, zivatarok környezetében azonban előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Hajnalban általában 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Kereszt az erdőn.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adás témáját az Egedhegyen egykor állott Szent Kereszt kápolna szolgáltatja. Az épület történetével több alkalommal foglalkoztunk már, és hogy most ismét műsorra tűzzük, annak jó oka van. A régészet napjához kapcsolódva június 13-án a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében kápolna kutatás közösség 2 címmel nyílt új kiállítás, amely a Nagyegedhegyi remete kápolna feltárásának újabb eredményeit foglalja össze. Most a kiállítás kurátorát, Valasek Enikő régészt hallják. Megkérdeztem Valasek Enikő régészt, hogy mi az új ebben a megújult kiállításban, és azt mondtad, hogy minden. Mi az a minden?
Igen, ez a kiállítás összegyűjti az elmúlt 5 évnek a kutatását, tehát 2020-ban kezdtük, és 2024. szeptemberében zártuk a feltárással. A korábbi kiállításban, ami 2023-ban nyílt meg, akkor csak a fémkeresős kutatásoknak a leletei voltak kiállítva. Most viszont a feltárás leleteit is be tudtuk mutatni, tehát az összes nagyon érdekes és izgalmas leletünk restaurálás után kikerült a kiállításba, illetve egy nagy és jelentős műtárgyunk is van, méghozzá az egedhegyi kápolnánknak az oltárképe, ami 2022-ben került elő a 60-i temetőkápolnából, még összetekert állapotában, Nemesné Kis Tímának a segítségével, majd elkerült a Képzőművészeti Egyetemre, átesett 2 évnyi restauráláson, és a restaurált oltárképet tudtuk most az Egri Főegyházmegyének köszönhetően kiállítani.
Akkor nem volt jó bőrben, úgymond ez a kép?
Abszolút nem, össze volt teljesen csavarva, és úgy volt berakva egy mellék helyiségbe.
Talán évszázadok óta?
Nagyjából 1782 után. Illetve lehet, hogy egy kicsit később, mivel hogy a szignó rajta 1778-as, és valamennyi ideig nyilván ki volt állítva a 60-i temetőkápolnába, majd utána valószínűleg megrendeltek egy új festményt, ezt pedig összecsavarták, elhelyezték, és jó pár évtizedre ott hagyták porosodni. Nagyon vastag szennyezés réteg volt rajta, amit a restaurátor hölgyeknek sikerült eltávolítani, kifeszítették és kipótolták a festékhiányokat, összevarták a vásznat, és jelenleg most már itt látható.
Igazából ez a festmény, ez tulajdonképpen 2 festmény?
Igen, valójában igen. Egy röntgenkép mutatta meg, hogy alatta van egy korábbi festmény, ami Szent Mihály Arkangyalt ábrázolja, és erre festettek rá egy újabbat, ami most is látható, amit Johann Petrus Schmidt festett 1778-ban. Tehát úgy lehetne ezt rekonstruálni, hogy az egethegyi oltárképet, ami után bezárták a templomot legkésőbb 1782-ben, elszállították Egerbe, a 65 temetőkápolnába, ott még kiállították a kis szentélyében a kápolnának, majd ugye lefestették a fájdalmas anyára, a Szent Mihály arkangyalt, majd utána kicserélték egy újabb oltárképre, jelenleg is egy fájdalmas anya látható a 60-i temetőkápolnában, csak egy rosszabb kivitelű 19. századi másolata ennek az oltárképnek.
Miért ez kvalitásosnak számít?
Összehasonlítva a kettőt művészi szemmel, bár én nem nagyon vagyok művész, de szerintem igen, láttam a másikat is, és ezt is, ez szebben van megfestve. Az már egy kicsit elnagyoltabb másolata ennek az oltárképnek. Ugye az eredeti Szent Mihály arkangyal oltárképet pedig csak a röntgen felvételen látjuk, tehát az most már teljesen el van takarva.
Van egy 3D-s makett, ez most nagyon mondhatni menő, sikerült kinyomtatni a kápolna romjait.
Igen, bevetettünk különböző modern technikákat is a feltárás során, Rácz Kristóf kollégámnak köszönhetően, illetve az Eszterházy Károly Egyetemről is voltak kollégák, akik felmérték lézerszkennerrel a kápolna romjait, illetve Kristóf 3D modellt készített. Ezt úgy készítette, hogy drónnal repülte be a kápolnát, illetve fotókat készített róla mindenféle szögből, és összetudta rakni a 3D modelljét. Na ez ebben a formájában még csak egy számítógépes modell, de forgatható, és itt is van egy QR kód, beolvasva meg lehet nézni ezt a számítógépes modellt, és ez lett átültetve egy 3D modellbe, erre külön egy 3D modellekkel foglalkozó szakember segített nekünk, Ray Walter, és ő nyomtatta ki. Úgyhogy most már 3D-ben lehet látni, és méretarányosan van kinyomtatva, tehát van ott mellette egy kis méretarány, úgy látjuk, hogy milyen magasak a falai, illetve kis figurákat is raktunk oda, egy kis szamárkát, meg ülő és álló szerzeteseket, hogy lehessen látni a templomnak a volumenét, a nagyságát.
Önmaradt néhány ábrázolás a kápolnáról, templomról, a Szent Kereszt felmagasztalása templomról. Templom kápolna, ezt hogy tegyük tisztába?
Igen, mind a kettőnek szoktam én is hívni. Kápolnának említik az írott források. Tehát eleve mi egy kápolnát kerestünk. Viszont már a kezdetek kezdetén, amikor legelőször felmértük a romokat, akkor lehetett látni, hogy ennek nagyon nagy a mérete. Most, ha egy kápolnát elképzelünk, például a rókus kápolnát itt fent, ő egy kisebb kis kápolna, vagy akár a gilitka kápolnát is, ezek kis méretűek. Viszont nekünk egy 22,5 méter hosszú, 11 méter széles templomunk van. Osztott belső térre, oltárfülkékkel, szentélye, sekrestjével, kettő csigalépcső toronya és egy mellék kis kápolna fülkével, úgyhogy magában az épület szerkezetében egy templomot látunk, nagy méretűt, olyan, mint a falusi vagy mezővárosi templomok, tehát nem egy kis kápolnát. De mivel az írott források kápolnának hívják, mi is ezt szoktuk meg, és így is van bejelentve lelőhelyként, hogy Szent Kereszt remete kápolna. Úgyhogy mind a kettőt lehet használni, de igazából egy templom csak kápolnaként funkcionált is. Tehát egy remete élt mellette, vagy kettő remete, ismerünk név szerint is remetéket. Remeték éltek mellette, és fogadták az arándokokat, illetve a búcsújárás idején. Barkóczi püspököt is fogadták.
Csak azért ez a kápolna templom distinkció, ez egy jogi fogalom is, mondjuk a kápolnának nincsen saját anyakönyvezése többek között. Na, maradtak fönt ábrázolások, megvannak már a romok, valamilyen program vagy analógiák segítségével elképzelhető, hogy kinyomtatjátok a jövőben a teljes kápolnát is?
Ha 3D modellre gondolsz, igazából itt vannak analógiák, de a nagyságát, például a magasságát, a templomtoronynak, a templomfalainak a magasságát ki lehet számolni a omladékból, amit ugye mi már félig kitermeltünk a feltárás során, meg még ami benn van a kápolna belsejében, ezekből lehet feltételezni egy bizonyos magasságot, de ugye a templomtorony kialakítás is lehetett kőből, de valószínűleg inkább fából volt, viszont ezek ilyen találgatások, úgymond, úgyhogy fantáziánk az nem állhat meg. Annyit még tudunk, hogy zsindejtetős volt, és a szentélye az pedig boltozott volt, téglaboltozattal kialakítva. Én már gondoltam rá, hogy grafikai rekonstrukciót esetleg tudnánk csinálni.
Az elmúlt percekben Valasek Enikőt, a Dobó István Vármúzeum régészét, a Kápolna Kutatás Közösség 2 kiállítás kurátorát hallották. A kiállítás a vár déli fogadóépületében várja látogatóit. Thank you. A már bemutatott tárlaton megtekinthető az a restaurált oltárkép, amely valamikor az Egedhegyi kápolnát díszítette, és nemrégiben az egri fájdalmas szűztemető kápolnából került elő. A festményt a Magyar Képzőművészeti Egyetemen restaurálta Borinsz Kajté Paulina és Szőge Viola, akik két kép egy történet címmel tartottak előadást a tavalyi év májusában a Dobó István Vár Múzeumban megrendezett műhely konferencián. Az előadás egy rövid részletében Borinsz Kajté Paulina szólal meg.
A festmény először ismeretlen festő munkájaként érkezett az egyetemre, és azt se tudtuk, hogy mikor készülhetett. Későbbi feltárások során találtuk meg a szignatúrát, ahol Johann Petrus Schmidt neve szerepelt, és a Pinkszi 1778. A festmény maga egy vászonra festett olajkép, viszonylag nagy mérőtű, itt láthatják az adatokat is. Amikor az egyetemre került a kép, mi még úgy értesültünk róla, hogy ez egy Mater Dolorosa ábrázolás, és ezt úgy is tartották eddig számom. Viszont nagyon gyorsan kiderült számunkra, hogy ez nem teljesen egy Mater Dolorosa ábrázolás, hanem sokkal inkább egy Pieta ábrázolás. Ezt onnan is tudtuk, hogy ikonográfiailag megvizsgáltuk az ábrázolást. Ugye a Mater Dolorosa képeken, bár szerepel Mária, és körülötte puttók találhatóak, ugye hiányzik maga a halott Krisztus, míg a mi esetünkben a sokkal inkább a Pieta ikonográfiája esetében ugye megtalálható a halott Krisztus, Mária ölében, körülöttük puttók, illetve Krisztus alatt szenvedéseinek eszközei. Éppen ezért a mi ábrázolásunknál is Krisztus felett ugye a sirató Mária található, összesen 6 darab puttó, amelyek közül az egyik egy nyíli feliratot tart, illetve Mária mellett jobbra pedig éppen a könnyeit törlő 6. puttó, Krisztus lábai alatt pedig szenvedéseinek eszközei, 3 darab szög, 1 töviskoszorú, illetve 3 darab dobókocka is található. A feltárások során továbbá a bal alsó sarokban pedig egy ecetes tálat találtunk, egy szivacsal, illetve Krisztus keze mellett egy kis növényt is. Ugye már a festmény története a kápolna történetéhez kapcsolódható, és a mai nap folyamán már sokat hallottunk a Szentkereszt kápolna történetéről. A mi esetünkben talán a legfontosabb az, hogy mikor hagytak fel a kápolnának a felhasználásával. Ugye ez az 1768-as dátum, amikor is ugye feltehetően bútorait ugye átszállították a fájdalmas szűztemető kápolnájába. Mivel már említettem, ugye a Pieta ábrázoláson találtunk egy szignatúrát, ahol az 1778-as dátum szerepel, így nem teljesen összeegyeztethető, hogyha a kápolnát 1768-ban már nem használták, akkor a Pieta ábrázolás hogyan lehet az oltárképe. Ettől függetlenül a kép kötődik a kápolnához, további vizsgálatok során ez kiderül. Johann Petrus Schmidtről annyit találtunk, hogy ő egy egri aranyozó és festőmester volt, és olyan iratot is találtunk, hogy Barkóczi Ferencőt megkérte oltárképeknek a festésével, illetve átfestésével is. Most a hatvani fájdalmas szűz temető kápolnában található a képről egy másolat, amely kompozíció szempontjából szinte megegyezik. Egy-két apró hiány látható, például a bal alsó sarokban nincs meg az ecetes tál, illetve még egy plusz egy puttót festett fel a festő. Kvalitásában is más, viszont a körülötte látható díszkeret pedig feltehetően az általunk restaurált Pietának a díszkerete. A vizsgálatokat a hordozót követően az alapozóval folytatjuk, ez általában mintavételre van szükség. Ezek rendkívül kis minták, de már abból is meg tudjuk állapítani mikroszkóp alatt, hogy milyen a festéknek a felépítése. És amikor elkezdtük a mintákat kivenni, és az alapozót kutatni, elkezdtük észrevenni, hogy rengeteg réteg látható a festményen, és ezek a rétegek nem teljesen egyeztethetők össze a barokk festéstechnikának a módszereivel. Például Mária arca alatt is nem szokás kék festéket találni, és minden esetben egy barna elválasztó réteg volt ezek között a festék rétegek között. Így már elkezdtünk gyanakodni, hogy feltehetően ez a barnás réteg, ez az alapozója a Pietának, és ami alatta van, az pedig egy másik festménynek a festék rétegei. Éppen ezért megkértük az UMRRK diagnosztikai osztályának munkatársait, hogy készítsenek röntgenfelvételt a festményről, és így tudtuk meg, hogy a kép alatt egy Szent Mihály arkangyal ábrázolása látható. Ikonográfiailag viszonylag könnyen be tudtuk azonosítani az ábrázolást, ugye rengeteg ilyen analógia létezik, ugye maga az arkangyal éppen leszúrja az alatta fekvő sátánt. Erről az ábrázolásról, mint erről a képről igazából annyit tudunk elmondani, hogy ez is feltehetően barokkori. Erre az alapozójáról tudtunk főleg következtetni, mivel az alapozó vizsgálata során mintáknak a legalján egy vöröses alapozás volt látható. Ez a vasoxid vörössel színezett alapozás, ez egyértelműen a barokkra volt jellemző. A kép történetéhez kapcsolódó érdekesség a Krisztus sebeinél talált lyukak, amelyek feltehetően valamilyen díszítésnek a nyomai lehettek.
Az Egedhegyi kápolna oltár képéről Burinszkajté Paulina restaurátort hallották. És most ugorjunk vissza az időben 2021. novemberéig, amikor is először tekintettem meg az Egedhegyi Szent Kereszt kápolna romjait. Most az ásatás kezdeményezőjét, Havasi Norbertet hallják. Mindenki hallott róla, de ha megkérdeztünk volna valakit, hogy hol van, azt nem tudta volna senki megmondani. Havasi Norbertet nem szeretném Erik Schliemannhoz hasonlítani, de nem tudom megállni, hogy ne tegyem, mert egy olyan munkába fogtál kicsiben, mint ő. Mindenki hallott Trójáról, de senki sem hitt a létezésében, míg ki nem ásta. Hát itt vagyunk az Egedhegyi Szent Kereszt kápolna romjainál. Ez is olyan dolog volt, hogy úgy tudtak róla az egriek, hogy volt, de igazából senki nem tudta, hogy hol. Olyan, mintha nem is létezett volna.
Igen, holott itt állunk a falmaradványainak a tetején, és látod, hogy körbenézzünk, azért egy monumentális kápolnáról, egy kis templomról beszélünk, és látszik, hogy kőből épült. Tehát ha más nem, legalább az alapok itt kőből vannak, lehet, hogy a tető már fából volt, esetleg zsindelyfedés volt rajta, de látszik itt a romokból, hogy itt egy monumentális dologról beszélünk, és hogy a korabeli ábrázolások, festmények, rajzok mind-mind azt mutatják, hogy a városból is jól látható volt ez a kápolna, meghatározta a város látképét, nem csak az Egedhegy, hanem a hegy tetején lévő kápolna is.
Mi az, ami neked az érdeklődésedet felkeltette, és elkezdted kiásni?
Hát én pont az voltam, aki nem tudott róla, tehát az én érdeklődésemet azt keltette fel, hogy járom itt a környéket, nekünk itt a családnak az Eged alatt van egy kis kert, és én lényegében gyerekkorom óta ide járok, édesapámmal a kis Egedet, a nagy Egedet Keresztbe Kasul bejártuk, és én nem hallottam erről soha, tehát egy családi történet se, egy mendemonda se volt, ami eljutott volna a fülembe, tehát engem ez fogott meg, hogy hát kápolna az Eged hegy tetején. És utána a további érdekesség az, hogy bár ahogy mondtad, sok egri hallott valamit, tudott valamit a régi öregektől, a történetekből, de hogy pontos dátumok, építés, mikor, ki, miért, hogy nézett ki, tehát hogy az adatok hiányoztak, és igazából, hogy úgy mondjam, olyan kíváncsi lettem a dolgokra, hogy folyamatosan mentem utána, és hál' Istennek így az elmúlt 3 évben rengeteg barátom, segítőm akadt, aki ugyanúgy fontosnak érzi ezt a témát, nem véletlen, hogy most körülbelül 25-en vagyunk itt az Eged tetején. Ez egy közösségi kutatás lett, ez a közösségi régészetnek talán az egyik legszebb példája lehetne, hogy helyiek, lelkes helyiek mennyire magukénak érzik ezt a történetet, és szeretnék földeríteni a titkokat.
Nem pejoratív értelemben mondom, de te amatőr vagy, ugye, ezen a téren?
Teljesen amatőr vagyok, úgyhogy nagyon köszönöm azt a sok segítséget, amit a hozzáértőktől kaptam, Nemesnék is tíme által elsősorban, illetve a Vármúzeum régészeitől. Tehát nagyon-nagyon sok segítség kellett nekem ehhez, hiszen én közgazdász, idegenforgalmi szakmenedzser vagyok, nem ez az én szakterületem, viszont lelkes lokálpatrióta vagyok, és szeretném még jobban megismerni városomnak a történetét, illetve ezeket a titkokat, amiket még itt most próbálunk felderíteni.
Akkor már 3 éve volt az, hogy először beszélgettünk erről, és akkor hoztad a latin nyelvű iratokat, meg fénymásolatokat, vagy fényképeket, hogy mégis mit tudunk meg ezekből a régi iratokból is, mit tudtunk meg, mit tudtál meg?
Hát ugye ez is nagyon nagy nehézség volt az elején, ezek a latin nyelvű kézírásos iratok, és ugye te is nagyon sok segítséget adtál, ezúton is köszönöm neked. Hát azt tudtuk meg, ami egy nagyon fontos dolog, hogy 1752-ben Barkóczi a kápolna újjáépítésére ad rendeletet. Tehát itt egy romról beszéltünk már akkor is, hogy ez a rom, ez pontosan mikortól volt itt, hogy esetleg már a török előtt volt itt egy kápolna, és a török alatt lett rommá, az ebből a levélből nem derül ki. Csupán annyit tudunk meg, hogy 1752-ben újjáépítik a kápolnát, illetve elindul az újjáépítése, majd az elkövetkező években körmenetek, búcsúk zajlottak évente 2-szer, májusban és szeptemberben, a májusi az az újjáépítés ünnepére, illetve emlékezetére, a szeptemberi pedig a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén.
Ez volt akkor a búcsú.
Igen, ezek voltak a búcsúk, szolgálatot teljesített pap is az egedhegyi kápolnába, erre is találtunk írásos bizonyítékokat, tehát szenteltek fel úgy Egerbe papokat, hogy a szolgálati hely az egedhegyi kápolna volt megjelölve. És akkor egyszer csak vége szakad ennek a történetnek, eltűnnek a búcsúk, a Minoriták História Dómuszába olvasni a búcsúkról, és egy bizonyos időpont után már nem írnak a búcsúkról, viszont előkerül egy nagyon érdekes adalék, amit megint csak az egyik kutatótársunk talált meg, illetve nem is kellett nagyon megtalálni, hiszen Sugár István ír egy boszorkányperről, amit a Heves-megyei levéltárban talált, és ez a boszorkányper, ez azt írja le, hogy az Egedhegyen egy férfi áruhába öltözött nő bújkált a remeték és az itt szolgáltat teljesítő papok közt, és őt elfogják, és leviszik a városba, és vallatják, hogy került ő ide, és ő bevallja, hogy itt köztük bujkált, és világnyelven, de a paráználkodást vallja meg.
Ami férjétől szökött asszony volt ő?
Így van, egy férjétől szökött asszony, aki itt talált menedéket, és lényegében ebből a boszorkányperből az következik, hogy még ugyanebben az évben ősszel az utolsó egedhegyi remetét Eszterházy elhelyezi innen. És valószínű ez volt a bünti. Erre még nincsen meg a bizonyíték, hogy ez volt a büntetés. Erre nincsen meg az egyházi perről a dokumentum, de az biztos, hogy ez a két dolog összefügghet, hiszen a boszorkány perben a hölgy megemlíti Fráter György remetét, és Fráter György az utolsó remete, akit Eszterházy elhelyez innen az Egedhegy tetejéről, és utána már semmit nem hallunk a kápolnáról. Az 1800-as években már csak mint rom emlegetik.
A kápolnáról beszéltünk, a Szentkereszt kápolnáról, de ha remete, akkor kellett, hogy legyen remete alak is.
Így igaz, tehát nem csak a kápolnát és az itteni búcsúkot említik, hanem említik a remetéket is, akikhez feljártak a gyerekek, akiknek az imádsága nem engedte, hogy a remete forrás vize elapadjon. Egyébként a remete forrás ebből az irányból Tibakút irányába volt található. Ma már nem lehet beazonosítani, hogy hol lehetett pontosan, csak nagyjából feltételezhetjük. És igen, ők is itt éltek. Arra még nem találtunk pontos bizonyítékot, hogy esetleg az ő épületeik hol voltak, viszont van itt remete barlang elnevezésű hely, bár elég szűkös ahhoz, hogy ott valaki huzamosabb időt eltöltsön, de itt nagyon sok minden köthető a remeték nevéhez.
Az elmúlt percekben az egedhegyi Szentkereszt kápolna feltárásának kezdeteiről, annak kezdeményezőjét, Havasi Norbertet, a Kaptárkő Egyesület elnökét hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Szokásos felhívásunkat azonban még hadd tegyem közzé. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kápolnákhoz, harangokhoz, vagy toronyórákhoz fűződő történeteket, akkor kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, új adással legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Crohn-betegségről hallhattak. Dr. Takács Alajossal, a hazai Endomerix hálózat orvosigazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Crohn-betegség az emésztőrendszer ismeretlen krónikus gyulladásos betegsége, nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők. Olvastam mindezt az interneten. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Van mondani való bőséggel, mert elég gyakran hallani a Crohn-betegségről, meg a szenvedőkről, ugye?
Igen, igen. Nagy mértékben növekszik a Crohn-betegek száma Magyarországon is, mint ahogy a fejlett, iparilag fejlett világban mindenütt. Észak-Amerikában, Európában nagyobb számban fordulnak elő a betegségek, míg Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában kevésbé nagy számmal. Ausztrália az körülbelül ugyanott tart, ahol az Amerikai Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika és Európa.
Többnyire a vékony és vastagbél érintett ebben a betegségben, de néha tápcsatornára, nyelőcsőre is kiterjed, meg igen, a gyomorra. Tehát gyakorlatilag igencsak áthálóz bennünket.
Igen, a leggyakoribb előfordulás az a vékony bélnek az utolsó szakasza, az úgynevezett terminális illomnak is nevezett terület. Ez a csípőbélnek az alsó szakasza, és az a rész, amelyik a vastagbéllel találkozik, ahol a vékony bél a vastagbélben megy át. Így szokott leggyakrabban előfordulni a betegség, de akár a szájüregben is lehetséges, sőt, hát a vékony bél egyéb szakaszain is. Ezért nagyon fontos, hogy időben megtaláljuk a problémákat, a betegséget. Csak annyit mondanék, hogy 100 000 betegtől 3 betegnél lehet ilyen betegség, de ez is azért egy nagyon magas szám, míg Afrikában, Ázsiában ezek egy alatt vannak.
Mielőtt még a tüneteiről beszélnénk, szóljunk az okáról. Milyen okokra vezethető vissza ez a nem gyógyítható betegség?
Hát, igazándiból ma sem tudjuk, hogy pontosan milyen okokra vezethető vissza. Itt a szervezet immunválaszának károsodása játszott szerepet, ezen kívül bizonyos genetikai hajlam is felfedezhető, másrészt pedig környezeti hatások, így bakteriális hatás és a tulajdonképpen az ipari jóléti társadalmakban a nem megfelelő étkezés, a rossz szegény étrend, a fehérje szegény étrend, a dohányzás is ide számítható, sőt, egyesek szerint a fogamzásgátlók használata is, bár ez azért lényegesen kisebb szerepet játszhat. A dohányzás azért az kétszeresére növeli annak a lehetőségét, hogy kialakul a betegség, de hangsúlyozni kell, hogy egy bizonyos genetikai érintettség fontos, mert akkor alakul ki. Tehát akinek a családjában előfordul Crohn-betegség, ott azért gondolni kell rá, hogy
megjelenik. Igen. Ha bakteriális oka is lehet, akkor itt fertőzésre, tehát fertőzés útján is terjedhet.
Igen, de ebből nem tudjuk, hogy pontosan mi a mechanizmus, tehát ezt így nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen baktériumot kell kerülni. Így felvetik a szarvasmarhákban levő paratuberkulózisből bacillusoknak a szerepét, de ezek nincsenek teljesen bizonyítva. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez egy folyamatosan növekvő számú betegről van szó. Amikor én 1980-ban elkezdtem orvosként tevékenykedni, Magyarországon szinte alig volt Crohn-beteg, nagyon ritkán találkoztam vele, most pedig már jelentős számban vannak, Magyarországon több mint 40 000 ilyen jellegű beteg fordul elő. Ugye itt a colitis ulcerosa a másik ilyen gyulladásos bélbetegség, ami egy hasonló betegség, de azért nem teljesen ugye az a kettő. ezeknek a variáció is előfordulnak, tehát sokszor nem tudjuk, hogy valakit először ilyen tekés vastagbélgyulladással, kortiszolcellával kezelünk, aztán kiderült krónbeteg, és a másik fele is igaz, meg is vannak átmeneti formák is, tehát viszonylag nehéz ennek az első diagnózisa. Sok esetben akkor találkozunk vele, amikor vakbél gyulladás gyanújával megbüntelek egy fiatal beteget, és akkor a szövettan kihozza, hogy ez ugye a krónbetegség volt. Tehát nagyon sok ilyen beteggel találkozunk.
Úgy fogalmazott, hogy 80-ban nem nagyon volt még ilyen krónbetegség.
Igen.
Nem volt, vagy még nem tudtunk róla, hogy ez is itt van közöttünk?
Tudni tudtunk róla, valószínűleg azért a diagnosztikai lehetőségeink azok korlátozottabbak voltak, tehát nem tudtuk olyan könnyen felfedezni, nem voltak meg azok a labor és egyéb diagnosztikai eszközök, amikkel ezt gyorsabban, könnyebben meg lehetett volna találni, de az határozottan igaz, hogy a fejlett ipari társadalmakban ezeknek a száma fokozatosan nő, és nem csak nálunk, hanem elsőbb Amerikában és Nyugat-Európában. Tehát ilyen szempontból, ahogy mi is bekerültünk ebbe a rendszerbe, és egyre inkább fejlett ipari országnak számítunk, az élet színvonal emelkedett, ezzel megjelentek a betegségek. Nagyon érdekes, hogy Afrikában nagyon ritka ezek a betegségnek az előfordulása, de hogyha egy afrikai ember, fekete ember átköltözik Amerikába, ott lehet, hogy előjön ez a betegség, ha genetikailag hajlama megvan rá.
Asszimilálódik a negatív értelemben is ezek szerint. Hát a felderítésnek, vagy kiderítésnek, vagy diagnosztizálásnak akkor óriási jelentősége, szerepe van.
Igen, nyilvánvalóan. Ugye a tünetek azok általában hasfájás és hasi görcsök, hasmenés, ritkán véres vagy nyálkos széklet, ez inkább a fekés vastagbélgyulladásra jellemző, puffadás, fogyás. Tehát ezek igazán nem sokat mondanak a tünetek. Előfordulhat még láz, fáradtság, ízületi fájdalom, bőrkiütés, és sokszor a bélrendszeren kívüli panaszok is előfordulhatnak, mint ízületi panaszok, például szemtünetek, bőrtünetek, tehát eléggé színes a kép.
Színes, meg olyan tüneteket mondott, ami végül is összetéveszthető, sok minden másra is igaz. A diagnosztizálás miből áll, hogy tudják egészen pontosan meghatározni a bajokat?
Hát tulajdonképpen endoszkópos vizsgálat az egyik nagyon fontos lépés. Ilyenkor a szövettani mintavétel ezt tudja konkrétan bizonyítani, hogy krónbetegség áll fenn, erre vannak speciális óriás sejtek, amiket látnak a szövettani vizsgálat során. A laborvizsgálatok és hát röntgenvizsgálatok is, ezek közül elsősorban a CT és az MRI vizsgálatokban, ebben is elsősorban a speciális vékonybél vizsgálatok vezethetnek eredményre, és hát van egy csomó olyan másik betegség, amit ilyen szempontból, ami hasonló tünetekkel el lehet különíteni.
A CT, az MRI ma már olyan beható vizsgálatot tud végezni, vagy annyira átvilágítja a szervezetünket, hogy nagyon sokakban felvetődik a kérdés, hogy a kellemetlen egyéb vizsgálatokat, diagnosztizálási célokat szolgáló vizsgálatokat, mint például a vastagbéltükrözés nem helyettesítheti?
Teljesen nem tudja helyettesíteni. Nyilvánvalóan egy csomó esetben, amikor az endoszkópiánál azokat a területeket nem tudjuk megnézni, konkrétan, mert ez tényleg nagyon bonyolult, hogy a vékonybél egészét endoszkóposan vizsgáljuk. Ezért vannak a kapszulás endoszkópia, ami most már a magyar társadalombiztosítás is támogat, mármint, hogy fizeti a beteg költségeit. A krónbetegségben ez már bent van az ingyenes vizsgálatok között. Tehát ugye itt egyetlen dolog a veszélyes, hogyha a szűkületek is előfordulnak a krónbetegségben, vagy sípolyok, és ezek miatt esetleg elakadhat a kapszula, ami csak akkor műtéti megoldás mellett lehet megoldani, mert műtétet kell végezni, hogy kivegyék a kapszulát. Ezért ilyen esetekben, hogyha erre gyanú van, hogy elakadhat a kapszula, akkor van egy olyan felszívódó kapszula, egy próbakapszula, amit előtte a beteg megkap, és akkor ezt tudják röntgennel követni ennek az útját, és hogyha elakadt, akkor sincs semmi baj, mert pár nap múlva ez feloldódik, és megoldódik ilyen szóval a probléma, de ilyenkor nyilvánvalóan nem fogunk egy kapszulás endoszkópiás rendes vizsgálatot elvégezni.
ez egész humánusnak tűnik, ez a kapszulás vizsgálat. Mennyire hódít teret?
Hát teret hódít, de az a baj a kapszulás vizsgálattal, hogy tulajdonképpen az előkészítés az hasonló, mint a vastagbéltükrözéshez való előkészítés, és ilyen szempontból azok a kellemetlenségek nem védhetők ki, amik a vastagbéltükrözés is előfordulnak, és abban az esetben, hogyha altatásban végezünk egy vastagbéltükrözést, akkor a többi panasz vagy többi kellemetlenség az meg fog szűnni, akkor nem fog érezni semmit a beteg. Tehát ilyen szempontból még mindig azt kell mondanom, hogy csak azokban az esetekben van elsődleges jelentősége, hogyha kapszulás endoszkópiát végzünk, ahol nem tudunk endoszkóppal teljes vizsgálatot végezni. Tehát a vékony bélben levő vérzések, daganatok és a Crohn-betegség kiderítésére a kapszulás endoszkópia alkalmas, de a többire, tehát a gyomorbél egyéb területek vizsgálatára az endoszkópia azért alkalmasabb, mert rögtön látjuk, hogy pontosan mi van, és abban a pillanatban tudunk onnan mintát venni, ami nagyon meggyorsítja a diagnosztikus biztos képet.
És ilyenkor következik ugye a kezelés felállítása. Miben nyilvánul ez meg? Milyen kezelési módokban?
Hát a kezelési módokban ugye még nem találtuk meg az ideális szert, ennek a kutatása nagy erőkkel folyik, jelenleg is számtalan klinikai vizsgálat folyik világszerte Magyarországon is, sőt már ott tartunk, hogy annyi vizsgálat van, hogy majdnem, hogy nincs annyi krónbeteg Magyarországon, hogy ebben mindegyben részt tudjanak venni. Ez elsősorban most a biológiai kezelésekre vonatkozik, ahol számos folyamat, gyulladásos folyamatnak a különböző lépéseiben való gátló vagy serkentő funkciókat vizsgáljuk, amiben elősegíthetjük, hogy maga a betegség ne alakuljon ki, vagy pedig megoldódjanak a problémák. De egyelő olyan szert nem találtunk még, ami gyógyítani a betegséget. Jelenleg csak azt tudjuk elérni, hogy tünetmentessé tesszük a beteget, és ugyanolyan életet élhet, mint bárki más, természetesen a gyógyszer adagolása mellett.
Hogyha pedig nem derül ki, hogy valaki krónbeteg, de ott van benne a szervezetében, lehet például daganatkeltő hatása is?
A daganatokkal kapcsolatban annyi van, hogy azt mondjuk, hogy a vastagbélrák kialakulásának egyik kockázata az, hogyha ilyen gyulladásos bélbetegség, tehát a koliotis ulcer vagy fekélyes vastagbélgyulladás, vagy a krónbetegség fennáll 10 éve, akkor ez már nagyon komoly rizikót jelent a vastagbél kialakulása szempontjából. Ezért ilyenkor már sokkal gyakoribb, kvázi évente kolonoszkópos kontrollvizsgálat javasolt, hogy a diszpláziát, tehát azt az átalakulási formát, ami később a rákhoz vezet, azt meg felfedezzük, és akkor ilyenkor már előzetesen be lehessen avatkozni. De mondom, a vastagbél rák kialakulásának ez csak egyik fajtája, tehát azért ezt nem kell ilyen előteljesen lenni tekintettel arra, hogy azért krónbeteg is ugye azért nem olyan gyakran fordul elő, tehát összességében. Tehát mondom, csak az a lényeges, hogy a számok nagyon magasra mennek, és ez mind a jelenlegi világunknak, életvitelünknek része lehet.
Igen,
mert gondolom, a stressz is beleszámít, meg a táplálkozás, meg hát a környezeti hatások is.
Civilizációs betegségeink egyike. Életkorhoz lehet kötni, vagy van valami tapasztalás? Hogy
régebben úgy gondoltuk, hogy ez fiatal életkorban fordul csak elő, de manapság látunk 70 év felett is újonnan kialakuló betegség. Tehát ilyen szempontból az egész skála, tehát ez az életkor bármelyik szakaszában előfordulhat a betegség.
Hát erről a stressz is jótékonyan gondoskodik, gondolom.
Biztosan sokat számít benne, de hát ugyan még sok minden másban is szerepet játszik.
Minden esetre, hogyha valakinek ezek a tünetek, amelyekről doktor úr beszélt, megjelennek, akkor nem más szakemberhez fordulni azonnal, már csak a tisztázás véget is, hogy vajon kétségbe kell esni, vagy nem. Nem, de mindenképpen gyógyítani kell.
Igen. Olyan hasmenéseknél, amik nem szűnnek meg, vagy olyan hasfájások, amik minden nap előfordulnak és nem szűnnek meg. Mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni. Vérességletnél is, bár ez a krónbetegségre kevésbé gyakori, nyilvánvaló, hogyha sípolyok alakulnak ki valahol a bőrben, elsősorban a végbélnyílás körül szokott lenni, de a hasfalon is bárhol előfordulhatnak ilyen sípolyok. Ezeknek a kialakulása már nagyon nagy valószínűséggel krónbetegségre utal, tehát ilyenkor mindenképpen fontos, hogy a beteget rendesen kivizsgálják. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a vastagbél betegségek a kialakulása, ami szintén egy tünetszegény dolog, ott is az a lényeg, hogyha a széklet habitus megváltozik, tehát hasmenés vagy székrekedés alakul ki, vagy a normál széklet helye bármelyik irányba elindul a folyamat, vagy megváltozik, eddig hasmenéses volt, most székrekedéses lett, vagy a vér megjelenése, vagy fáradékonyság, vashiányos vérszegénység, megmagyarázhatatlan fogyás, ezek mind olyan jelek, amik intőjelek, amik miatt feltétlenül orvoshoz kell fordulni.
De hogyha ezek a tünetek, most például én a pufadásra, meg a hasgörcsre gondolok, ez tart néhány napig, aztán eltűnik az ember életéből, és pár hónap múlva, vagy pár hét múlva újra megjelenik, és mondjuk éppen gyógyítgatja magát különféle bélflóra helyrehozó szerekkel, akkor is rosszra kell gondolni, vagy ez csak egy ilyen táplálkozási urbanizáció?
Nem feltétlenül, a pufadásnak számtalan olyan jóindulatú betegség is oka lehet, tehát itt az irritábilis bélszindrómától a felszívódási zavarig az emésztő enzim csökkent, vagy hiányos működéséig, egy csomó minden lehet a pufadás hátterébe, akár még egy refluxbetegség is okozhat pufadást, tehát ilyen szempontból nagyon sok minden vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ez gyakran és visszatérően előfordul, akkor célszerű orvoshoz fordulni, hogy ennek az okát valamilyen módon kivizsgáljuk. A szakember majd a megfelelő kórelőzmény felvételével, hogy családban mi fordult elő, milyen életkorban van a beteg, pontosan mik a tünetei, ezek alapján meg fogja tudni mondani, hogy kell-e tovább vizsgálni, vagy tünetviszerrel kell kezelni, vagy pedig milyen megoldás lesz. De hát ugye azt tudjuk, hogy az irritábilis bélszindrómában, amikor nincs szervi ok, csak működésbeli zavar, ilyenkor is azért egy-egy olyan vizsgálatot el kell végezni, ami kideríti, hogy ezzel kapcsolatosan van-e okunk félelemre, és hogy tovább kell-e vizsgálni a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogyha visszatérő panaszaink vannak, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Még egyetlen kérdésem van, lehet ezeket a tüneteket produkálni lelki háttérrel is?
Pszichés okok miatt nagyon sok minden kialakulhat, ugye mindenki emlékszik arra, hogyha vizsgázott, mondjuk érettség ellen, hogy akkor jönnek ilyen gyomorpanaszok, hányinger, rosszul lét, tehát ezek lehetnek simán
okay.
Pszichés okai is a dolognak. Hogyha ezek nem múlnak el, vagy visszatérnek, vagy állandóan fennállnak, akkor mindenképpen foglalkozni kell velük.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a krónbetegségről volt szó. Dr. Takács Alajossal, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról